Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassatok meg az igehirdetés alapigéit, ezeket megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 23. fejezetében, a 37. verstől a 39. versig a következőképpen. Így szól Jézus: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnyai alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem látok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: áldott, aki az Úr nevében jön. Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, megint csak becsöppenünk a nagyheti eseményekbe. Jézus Krisztussal együtt bent vagyunk ott Jeruzsálemben, és látjuk azt, hogy a hozsannázó tömeg, aki Jézust fogadta virágvasárnap, áldott, aki az Úr nevében, hogyan fordul át. Természetesen vannak, akik segítenek ebben az átformálódásban. Jézus azért jött ebbe a világba, hogy az Atya akaratát teljesítse. Nem emberi akaratot. Nem embereknek akar tetszeni. Nem embereknek szeretett volna megfelelni. Nem a emberi közösséget akart magának gyűjteni, hanem sokkal inkább azokat hívta ki ebből a világból, akik, ahogy olvassuk, megfáradtak, terhek alatt roskadnak, akik belefáradtak-e múló világ rohanásába, akik összeroppantak a bűneik súlyai alatt. Jézus ezekért jött, hogy felemelje, hogy erőt adjon, hogy egy új szempontot adjon, egy új látáspontot, egy új gyújtópontot az ember életébe, ha lehet így fogalmazni, testvérek. Reményik Sándor a 20. század elején ír egy verset, ami számomra egy nagyon megdöbbentő vers, és a szívemhez nagyon közel áll, ugye itt a Zsoltárosnak a gondolatait viszi tovább Reményik, az a cím, hogy és a szívem is elhagyott engem. És azt írja Reményik, így kezdi a versét, hogy ez a legnagyobb bűn, és a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem. És hogy miért mondom ezt, testvérek? Tehát azért, mert a nagyheti eseményekben egyre élesebben látszik, egyre kiéleződő az a konfliktus, az a látásmódbeli különbség, ami Jézusban megvan, az Atya küldöttjében, és ami megvan a történelmi vezetőkben, az egyház vezetőiben, a zsinagóga vezetőiben, a főpapokban, az írástudókban, a farizeusokban. Elhagyott engem az én szívem is. A legnagyobb bűn, a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb nyomorúság is az ember életében. Amikor szól az ige, csak éppen már nincs ott az Úr lelke. Amikor beszélünk teológiai dolgokról, igazságokról, de magunk sem hiszünk már benne. Egyszer egy lelkész barátommal beszélgettem az eljövendő dolgokról, a számonkérésről, az utolsó ítéletről, Isten országáról, és annyira megdöbbentett, hogy mondta, hogy azt látja egyre inkább a szolgálatban bent állva, hogy azok, akikre sok bizatott, azok vajmi kevésbé veszik komolyan ezeket a szavakat. Úgy azt látja sokszor a egyházi struktúrákban vagy vezetőkben, hogy beszélnek erről, hogy lesz ítélet, meg lesz számonkérés, de saját maguk nem hisznek ennek a valóságában. Én nem tudom megítélni. Én nem vagyok a szívek vizsgálója. Én nem látok emberi gondolatokba, hogy ki mit gondol, de úgy megérintett, vagy megütött akkor ez úgy hirtelen. Valóban tényleg ez lenne, és testvérek, a Ószövetség népénél annyira tisztán átjön az, hogy mi is történik, hogy Isten ott van, jelenlétével, áldásával, és aztán jön az emberi hatalmasság, jön az emberi gőg, jön az emberi tudásvágy, jön az emberi gondolat, még hivatkozunk Istenre, még emlegetjük az ő nevét, de már nincs ott, de már nincs az ő lelke velünk, de már nem ad áldást az útra, de már egyre markánsabban fejezi ki a véleményét a proféták által. És mi történik? Azt mondja Jézus is őszintén, hogy nézzétek meg az igaz Ábel vérétől egészen Zakariásig, akit az Úr templomában gyilkoltak meg. Kicsit térjünk csak ki erre. Ábelnek a története, ugye, Káin és Ábel, az áldozat bemutatás. Miért hordozol haragot a te szívedben, hiszen ha rám figyelsz, emelt fővel járhatsz, ha meg nem, akkor ott leselkedik a kísértés az ajtód előtt, ott van rád vágyódása, és el fogsz bukni, Káin. Kezet emel az ő testvérére, szörnyű testvérgyilkosság a Biblia első lapjain. Még nincs vallási köntösben színezve ez. De milyen döbbenetes, hogy Zakariás, aki ugye a történelmi könyveknél a krónikák könyve, kettő krónika az utolsó, és tessenek, hogy olvassátok el testvérek, majd ugye ott a krónikák második könyvében az utolsó történet, ugye ez, amiről szó van. A szereplők, testvérek, Jojádá főpap, aki istenfélő és kegyes ember, Jósiás király, Jóás király, nem Jósiás, Jóás király, fiatal király, és amíg ott van Jójádá, addig a dolgok jól mennek. És addig felölti magára a vallásos külsőt, és addig minden rendben van, addig akkor hagy fusson az Isten projekt. Hagy menjen, hagy történjenek az események, dolgok. És mit olvassunk, testvérek, a Szentírásban, hogy miután Jójádá főpap meghalt, Jóásnak, a fiatal királynak a szívét elhajlítják idegen istenek és báványok felé. És az a állítólagos istenfélő király belemegy abba az emberi cinizmusba, hogy felhergelve a népet, ugye a jeruzsálemi templom udvarán kövezik meg Zakariást, aki az Úr azzal bíz meg, hogy jelezze Jóásnak, hogy nem jó úton jártok. hogy ennek meg lesz a következménye. De hát süket az ember füle, meg viszket az evangélium meg hallására. Nehéz prófétai sorsok ezek. Zakariás is bezárólag azt mondja Jézus az Igazábel vérétől egészen Zakariásig, akit ott öltetek meg a jeruzsálemi templomnak az udvarán, köveztetek meg. És milyen döbbenetes vallásos külség, szép egyházi rendezvények, tartalmas mondatok, projektek, tervek, de vajon ott van-e Isten? De vajon kísér-e még bennünket? De vajon az áldását adja erre? Vajon nem szól-e sokszor érthetően, néha szeliden és csendesen, máskor pedig hangosan és harsányan, hogy nem jó úton jártok? Hogy térjetek vissza, hogy vegyétek komolyan a velem való közösséget. Megmerevedés, írom magamnak az ígéretésre készülve. Megmerevedés, amikor belecsontosul az ember egy állapotba, és azt mondjuk, hogy hát talán nem is történhet más. Vagy talán jó ez így. Meg mosolygunk, de a nevetés közben meg fáj a szív. De Isten látja. Lehet, hogy a gyülekezeti közösségben, a templomi közösségben be tudjuk egymást csapni, de Isten mindent lát. Isten látja a megmerevedést, és valószínűleg látja azt is, nem valószínűleg, javítom magamat, biztosan, határozottan látja azt is, amikor felébred a szívedben, a szívemben a vágy, hogy Uram, ez nincs rendben. Uram, én szeretnék odaállni eléd. Uram, én szeretném, hogy megtisztíts, hogy megújíts, hogy feltüzeld az én szívemet, hogy csak te legyél fontos, csak te legyél minden mindenekben. A te igéd, a te igazságod, a te szabad. Megmerevedés, illetve megújulás. Megújulás az értelemnek, a szívnek a megújulása. És itt a Újszövetségben olvasunk ugye egy történetet, ahol Pál apostol azt mondja, hogy tudatlanságomban csináltam ezeket a dolgokat. Tudatlanságban cselekedtem úgy, hogy szóltam az Isten szentjei ellen, meg elkezdtem üldözni őket. És nem az én tisztem a felmentés, de feltételezzük, Luther értelemben, fele barátunk javára magyarázva, feltételezzük azt, hogy itt a nép vezetőinek egy rétege ebben a perben is tudatlanságból cselekszik. Sodorja őket az ár, nehogy már egy kisebbséghez tartozzunk. Azt mondja az ige, készülve a szolgálatban, ahogy Isten a szívemre helyezte, hogy így van az, testvérek, az emberi életünkben, hogy sokszor mi csak egy ideig szeretnénk az Úr világosságában járni. Azt mondja János, ti csak egy ideig akartatok az Isten világosságában járni, amíg otthonos, amíg kényelmes, amíg az nem jár próbatételekkel, amíg az nem jár konfliktusokkal, amíg az nem jár esetleg először csak verbális máskor, meg fizikális üldözéssel is. És csak az a kérdés, testvérek, hogy meddig tudunk elmenni Jézus követésében? Hogy meddig vagyok hajlandó, hogy hol van az a határ, hol van az a pillanat, amikor látom azt, hogy az, amit mások mondanak, az helytelen, az nem az Isten útja. Hol van az a határ, ahol én Istentől kapott felelősségként kell, hogy figyelmeztessem a másikat. Még akkor is, hogyha az nem komfortos, még akkor is, hogyha azzal konfliktus jár, még akkor is, hogyha abból adott esetben mondjuk csúnya nézés lesz legjobb esetben, vagy éppen lehet, hogy állásvesztés. Meddig tudok elmenni Jézusnak a követésében? Meddig akarok járni az ő világosságában, amely bölcsét tesz engem, ahol látom, hogy a vallásos klisséken, a szépen begyakorolt liturgiai dolgokon, a kegyes imádságokon túl van valami sokkal több. Van valami sokkal több, és ez Jézusnak a személyes jelenléte, ami megtöltheti ezt a ima teret, ezt a kultikus teret, de amely megtöltheti a mi otthoni tereinket is. És hogy kérdezzem meg, testvérem, hogy kérdezzem meg tőletek ezen a mai Isten tiszteleten, hogy ez a ház, ami emberkés csinálta, de tudjuk, hogy sokak könyörgése, imádság által lett, hogy ez valójában tényleg a Bétel, az imádságnak a háza. Ez tényleg a békességnek a háza, ez tényleg a irgalomnak a háza. Azt mondja Jézus, hogy hivatkoztok a jeruzsálemi templomra, míg a tanítványok is, majd olvassátok el a 24. fejezetben, hogy milyen gyönyörű údon falak, milyen szépen építették az őseink. Milyen csodálatos dolog látni ezt és bemenni. És vajon tényleg ott van Isten jelenléte? Hogy beszélünk sokszor, velem is előfordult, hogy mondom, hogy igen, az anyakönyveket végig tanulmányozgattam több napon keresztül, és igen, ott vannak a templomépítő ősek, ott van a Melikpál, aki az én egyenesági leszármazottam, akik itt a nyíregyházi templomot építették, hitből, meg homokból, sok-sok imádsággal, de vajon az én életemben ott van-e ez? Ott van-e az a kemény áldozatvállalás, amit ők akkor annak idején megtettek, ahogy egyszer Harmati Béla bácsi fogalmazott nekünk, a Pispek doktor Harmati Béla. Ilyen teológus hallgatók voltunk már vége felé a egyetemi tanulmányainknak, és egy alkalommal mondta nekünk Béla bácsi, hogy fiúk, tanuljátok meg jól, hogy az ősöknek az élő hite az a tradíció. És ahhoz ragaszkodjatok, és abból építsétek az egyházat. Az ősöknek az élő hitéből, az áldozatvállalásból, a szolgálatkészségből, az imádságos háttérből, a Bibliához való hűséges ragaszkodásból, ezekből építsétek a gyülekezeti közösségeket. Míg azt mondta egyfajta paralelizmussal, hogy még az élőknek a holt hite az a tradicionalizmus, és attól pedig óckodjatok mindig. Az élőknek a holt hite, farizeusok és írástudók, hivatkozás Mózesre, hivatkozás Dávidra, hivatkozás a múlt nagyjaira, Salamonra vagy bárkire, de már nincs ott a szív. De már nincs ott a vallásnak az a szentséges volta, hogy beleremegek Isten jelenlétébe, hogy meghajtom a térdemet, hogy összetöretem a szívemet az ő jelenlétében, és azt mondom, hogy Uram, tiéd a dicsőség, enyém meg csak az arcom pirulása lehet. Hogy tiéd minden dicsőség az egyházban, tiéd minden dicsőség, ami történhet. És ehelyett látjuk a megistenüléseknek a történetét. Ott 2000 évvel ezelőtt, vagy akár napjainkban is. Még hogyha az helyenként vallásos köntösbe is van bújtatva. Igen. Elhagyatik, azt mondja Jézus, elhagyatik a ti házatok. És itt a házat, a templomra gondol. És hogyha nézzük a újszövetségi történeteket, testvérek, akkor gyorsan 2 történetbe belelapozunk. Az egyik Ezékiel próféta történetében a 10. és 11. részekben van, ahol azt olvassuk, hogy az Úr dicsőség először elszállt a templomból. Elment. Egy ideig ott volt Jeruzsálemben, azt olvassuk, de utána elment Jeruzsálemből is. Elhagyta az Úr dicsősége, az Úr jelenléte ott azt a helyet. És Isten jelenléte nélkül pedig csak emberi ritusok lesznek. Külsőség, formalizmus, megmerevedés, üres szavak, amelyekben nincsen élet, nincsen megújulás, nincsen bűnbánat és nincs bűnbocsánat. És egy másik történet, testvérek, a Királyok első könyvéből. Ezt a történetet, ezt a néhány mondatot szeretném is olvasni, olvasom nektek. Királyok első könyve 9. fejezetéből van, méghozzá a 6. verstől fogom olvasni. Testvérek, ez Salamon, amikor megépíti, Isten megengedi, hogy megépítse neki a templomot, akkor 2-szer jelenik meg neki az Úr, és a 2. alkalommal így beszél Salamonnal, így készíti fel őt és a népet. Ha azonban konokul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és végzéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok, akkor kiírtom Izraelt arról a földről, amelyet nekik adtam. Ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, Izrael pedig példabeszéd és gúny tárgyává lesz minden nép előtt. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, elborzadva sziszen fel, és azt kérdezi, miért bánt így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? És ezt fogják rá felelni, azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki őseiket kihozta Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak. Azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a veszedelmet. Igen, testvérek, ez a történet csodálatos, szomorú áthallás Krisztus utáni 70-es éveknek a történéseimről Jézus beszél. Máté evangélista egyébként már tud erről a történésről, eseményről, hiszen az evangéliumát, amikor írja már a zsidókhoz, már akkor ez egy bekövetkezett történelmi esemény volt, a jeruzsálemi templomnak a lerombolása. A nyugati fal maradt, és tessék, testvérek, 2000 év. És nincs lehetőség arra, hogy felépítsék újból a templomot. Lehet persze az embernek könnyelműsködni, meg lehet szabad döntéseket hozni, lehet a húzd meg, erezd meget egy ideig játszani, de azt olvassuk a Bibliában, Pál apostol így tanít bennünket, hogy ne tévelyegjetek. Mert amit vett az ember, azt aratja is. És félelmetes szörnyű dolog, amikor Istennek az ítélete bekövetkezik egy nép történelmében, életében, amikor bekövetkezik társadalmi szinten vezetőknek, egyházi vezetőknek az életében. És szörnyű dolog az, testvérek, hogyha családi életünkben, ami kis házunkban is bekövetkezik ez, és hagyd tegyem fel a kérdést, hogy igen, a mi családi házunk, a mi házunk, a mi közegünk az az imádság háza, az a gyógyulás helye. Ott Isten van középen, ott a mindennapi alkalmainkban, a mindennapi közösségi léteinkben azt láthatják az utódaink, hogy valami sokkal, de sokkal fontosabb, mint a anyagi javakért való küzdelem, hogy ott Isten mindent teljesen és egészen megszentel. Milyen jó lenne ezt élni, milyen jó lenne ezt megtapasztalni, testvérek, ezt mondom ugye magamnak is, saját családi helyzetemre nézve is. Milyen jó lenne azt látni, hogy az utódaink úgy nőnek, hogy azt, amit tőlünk tanulhattak a legfontosabb számunkra, vagyis Isten, hogy ez mindennél előrébb van, hogy így játsszák sportszerűen, szabályszerűen az életüket, hogy így tanítja Isten őket a benne való bizalomra, és így tapasztalják meg Isten rejtettségében, rejtelmében az ő védelmét is. A nyugodt gótoknak a püspöke, lehet, hogy mondtam már a testvéreknek, de hagy ismételjem akkor magamat, a nyugodt gótoknak a püspöke a Krisztus utáni 400-as években, amikor a Szentírást elkezdte fordítani, és a hit szót szerette volna megtalálni, megfogalmazni, ugye, ami a németül ma a Glauben, ugye, tehát a hinni, akkor valójában az a kép volt előtte, ami az akkori német területeken, városokban lévő házakra volt jellemző. Ezek a házak ilyen árkádosak voltak, tehát ilyen hosszú előttető volt, ahol itt járhattak, kelhettek az emberek, és ahol sokszor a vándorok védelmet találhattak, és biztos tudjátok, hogy említettem már, ugye, hogy a Glauben szó valójában ebből származik, mert amikor ő fordította ugye a hitnek az igét, akkor ez a kép jelent meg előtte, ugye, és így a Glauben valójában itt az ő a fordítása értelmében az Indilaubegéjen. Aki jó németesek, azok rögtön tudják, tehát Indilaubegéjen, vagyis az oltalomba menni, árkádok alá menni, védelmet találni. Ugye ez a hitnek a kifejezése, és itt, amikor Jézussal kapcsolatban, ugye a mai konfliktus történetben látjuk, azt akkor ez a választási lehetőségünk, hogy oda megyünk-e mi Istennek a védett kikötőjébe, ott keresünk-e nála biztonságot, oltalmat a nehézségek idején, hogy így tartson meg bennünket. És hogyha a Glauben igét nézzük, akkor ugye annak a szinoníma szava talán lehet a Glauben, ugye? A Glauben, ami meg azt jelenti németül, hogy megfogadni. Tehát, hogy a hitnek a világához ugye hozzátartozik ez is, testvérek, hogy az, amit mond a másik, azt én megfogadom, az számomra fontos érték, abba kapaszkodom, az egy biztos kikötő számomra. Tehát, hogyha így a hit világát nézzük, és a hinni szót, ugye egyrészt az árkádok, vagy oltalom alá menni, vagy a másik pedig ugye megfogadni, vagy elfogadni Istennek a beszédét, úgy, ahogy ő mondja, ugye, mert hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Isten szájából származik. Testvérek, az utolsó gondolat, amit szeretnék elmondani, ezzel zárom az ígéretésem, nem az utolsó szó jogán, de mégiscsak egy utolsó gondolatként, kifejezésként, hogy Isten hív bennünket, hogy kivonjon, hogy megmeneküljünk, hogy menedéket adjon számunkra, és az a megmenekülés útja egyedül Jézus Krisztusban lehetséges. Ezért mondja Jézus, hogy eljön majd az az idő, amikor mondjátok, áldott az, aki az Úr nevében jön. Hiszem, hogy így jön ma is közénk Jézus, az áldott Úr, hogy ő legyen nagyjá, hogy ő legyen szenté, hogy ő legyen erővé, hogy ő legyen dicsőségé, hogy ő legyen ajkunk formálásává. Így jön ma is a gyülekezetünk közösségébe, és így épülhetünk, hogy az imádság háza ne csak a formaságok háza legyen, hanem az élő Istennek a szent temploma, benne velünk az élen. Amen. Imádkozzunk. Hálásan köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is van szavad hozzánk. Olyan jó tudni azt, hogy te beszélni szeretnél a mi szívünkhöz, a mi gondolatainkhoz, hogy szeretnél bennünket sokszor megállítani azon az úton, amely nem mindig az életre visz. És bizony azt mondja az Úr Jézus, hogy kevesen vannak, akik megtalálják. Mi szeretnénk megtalálni a keskeny utat, a szűk kaput. Szeretnénk azon járni, még ha kevesen is vagyunk, de szeretnénk minél többeket bevonni a te jelenlétedbe. Szeretnénk úgy élni az életünket, szeretnénk úgy tanúskodni rólad, hogy abban valóban te légy minden mindenekben, hogy rajtunk keresztül azt lássák, hogy mi hozzád tartozunk, hogy nem mi vagyunk, hanem te vagy bennünk, és ez egy hatalmas, felfoghatatlan titok, de egy óriási erőforrás és öröm is számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy figyelmeztesz bennünket, hogy a formalitások világából kell, szükséges és lehetséges kitörnünk. És szeretnénk, Urunk, valóban tényleg hűségesen ott melletted lenni, melletted maradni, a te utadat választani ma is, meg ezután is. Mi sokszor a lemondás útja, mi sokszor a megmosolygás útja, mely sokszor a lekicsinlés útja, mely sokszor a megvetés útja, de amely út az egyedüli, biztos út az örökké tartó létbe. És mi ott szeretnénk veled lenni, Úr Jézus, az Atyával együtt, hogy téged áldjunk és magasztaljunk, mert méltó vagy erre. Amen.